Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán legújabb adása, és a mai vendégem a mai első videós adásunkban Sudár Orsi lesz, akivel el is kezdtük ezt a podcastot, úgyhogy szia Orsi!
Szia Ákos!
Köszi, hogy jöttél!
Köszönöm, megkívás!
És arra gondoltunk a mai alkalommal, hogy egy kicsit visszahozva azt, ahogyan régen is beszélgettünk, alapvetően a várossal, városfejlesztéssel, és az ehhez kapcsolódó politikai kérdésekkel kapcsolatos híreken megyünk végig, vagy hát hoztunk bizonyos híreket és eseményeket megosztva, és ezzel végig tudjuk nézni azt. Arra gondoltam, hogy egyébként ebben a kampányban, illetve a kampányt megelőzően is, talán minden eddiginél többet van szó olyan kérdésekről, amik egyébként a várost építik, a várost érintik, a város formájáról szólnak, vagy egyáltalán azt mutatják, hogy abszolút a közbeszéd része, és egyben a közbeszédben tétet is jelent az, hogy hogyan épül a város. És ez egyébként, ami szerintem érdekes, vagy nekem érdekes, hogy ez azokon a már itt is sokat tárgyalt szimbolikus kérdéseken, vagy szimbolikus projekteken is túlhaladtak ezek a viták, társadalmi felhorgadások, mint amik mondjuk korábban ezt polarizálták, most itt gondoljunk a várra, vagy nagy közlekedési beruházásokra, ezek is megmaradnak, vagy más ilyen presztízs projektekre, de ugye most például óriási viták, meg politikai kalamajka is keveredett abból, hogy mondjuk a Bayer konstrukt milyen ugye falansztereket próbál építeni a város különböző erre nem alkalmasnak tűnő pontjaira, szóval szerintem nagyon izgalmas, hogy ez hogyan tűnik fel a közbeszédben.
Déli pályaudvar, nyugati, keleti, kelenföldi, 4 fejállomás. Soha nem fogja tudni felújítani a magyar állam.
Most indul a műhold programunk. Műholdakat kell gyártanunk, és föl kell őket lőnünk.
Egyben egészen biztos vagyok, a magyar költségvetésben és a MÁV költségvetésében soha nem lesz annyi pénz a következő 20 évben, hogy ezeket a nagy pályaudvarokat egyedül felújítsa.
Soha nem kapott még akkora támogatást cég Magyarországon, mint amennyit a Samsung Gödi akkumulátorgyárának ítélt meg a kormány, mondta az RTL híradó által megkérdezett szakértő. 133 milliárd forint támogatást kaphatnak a bővítésre, anélkül, hogy egyetlen új munkahelyet ígértek volna.
Déli pályaudvar, nyugati, keleti, kelenföldi, 4 fejállomás. Soha nem fogja tudni felújítani a magyar állam.
A Válasz online számításai szerint az elmúlt években összesen 1100 milliárd forintnyi állami pénzt bíztak magántőke alapokra.
Az a feladat a különböző alapkezelőknek, hogy használják belátásuk és kedvük szerint ezt a jó sok 10, meg 20, meg 30, meg 40, meg 50 milliárd forintot.
3 milliárd forint ennyibe kerül a magyar adófizetőknek ez a foci stadion. Azonban a beruházás pikantériája, hogy ez a létesítmény a horvátországi Várdarócon épült, amelynek a lakossága nagyjából 500 fő.
Arra gondoltam, hogy kezdjük Lázár Jánossal, úgyis hozzá mindig jó visszatérni. Nekünk is kedvenc figuránk volt itt a podcast különböző iterációiban. És a kérdés persze az, hogy milyen kontextusban beszélünk most róla, mert annyi dolog történik Jánosunkkal, és ami szerintem érdekes, vagy amiből induljunk ki, hogy persze most a vállalhatatlan kijelentései miatt, illetve a kampányban nyújtott hát kiemelkedő teljesítménye miatt kerül elsősorban a hírekbe, de ugye ami szerintem nagyon érdekes, vagy ami az az aspektus, amiről elfeledkezünk vele kapcsolatban, hogy ő tulajdonképpen most egy kampányszabadságra ment, tulajdonképpen ő most felfüggeszti a minisztériumi munkáját, és ezt át is adta Csepregi Nándornak, és hát látjuk, hogy milyen eredményes, mióta csak a kampánnyal foglalkozik.
Hát így. Szerintem abban érdemes egy lépést visszább lépni, hogy miért is tartunk ott, hogy ennyire előtérbe kerülnek a mi számunkra várospolitikainak értelmezhető kérdések, de hogy valójában a városban és az agglomerációban és igazából a globális városban lévő életünknek a hogyantja, mikéntje és annak a policy makingre vonatkozó részei azok sokkal inkább előtérben vannak, mint mondjuk 2 éve, szerintem, vagy kevesebb, mint 2 éve, amikor utoljára ültem veled is stúdióban. És szerintem részben ez a 2024-es választásoknak is köszönhető, hogy az abban lévő szakpolitikai javaslatok, illetve azoknak a hiánya, az mindenképpen az önkormányzatok felelősségére terelte a hangsúlyt abban, hogy hogyan építi egy város, vagy egy önkormányzat a saját hatáskörébe tartozó intézményeket, épületeket, tehát hogy minden utakat, ami a saját hatáskörébe tartozik, és amikor mi elkezdtük ezt az adást csinálni a város másik oldalán, akkor azt hiszem, hogy ezt hiányoltuk sok szempontból a közéletből, hogy nem foglalkozunk eleget azzal, hogy mennyire fontos egyébként a várossal, mint politikai térrel foglalkozni. És az 2024-re azért egy másik dimenzióba került, véleményem szerint azért is, mert mondjuk olyan szereplők, mint Vitézi Dávid, azért megváltoztatták a várospolitikában való dinamikákat. És ez mára szerintem nagyon izgalmasan, most már látjuk, hogy a Tisztának a szakértői politikája is mennyire izgalmasan alakul, hogy mennyire rátereli a hangsúlyt arra, hogy igenis vannak olyan szakértők, akikre érdemes politikai szereplőként tekinteni, és ez számomra izgalmas, és akkor rátérek a kérdésedre, hogy Lázár János által egy teljesen eltérő politikát folytat, ő most lép ki, a korábban nagy reményekkel.
Ez a kérdés, ha belépetted erről.
Hát igen, hogy nagy reményeket keltett, azt hiszem a nyilvánosságnak egy része. De talán még mi is úgy beszéltünk az ő perszónájáról, mint az agráriumból, és annak is a nemesi arisztokrata vérvonalát képező izgalmas politikai szereplő belépése az építésügyi minisztérium élén, és hogy ő most ebből a szakértői bévállaló közéletiségből elhatárolódik, sokkal inkább, ami szerintem egy izgalmas döntés. Az egy másik kérdés, hogy mennyivel könnyíti meg mondjuk a MÁV dolgozók hétköznapjait azzal, hogy nincsen.
Igen, de amúgy ezzel a figurával kapcsolatban, vagy ennek a figurának a különböző metamorfózisaival kapcsolatban, azt szerintem tök érdekes, hogy nem a valóban nagy várakozások voltak mondjuk akár ilyen szakmai közegekben, vagy nem tudom, szakmai diskurzusokban, ökoszisztémákban, most beszéljünk az építészeti vagy urbanisztikai szakmáról, vagy akár a közlekedés fejlesztési, meg közlekedéssel foglalkozó szakmákról is, hogy Lázár János majd valamiképpen rendet tesz, vagy hatékonyabbá teszi ezt a ugye, újonnan létrehozott szaktárcát. Volt már ilyen a magyar állami gazgatás történetében, de most ugye jó ideig nem volt saját közlekedési minisztérium még csak-csak, de mondjuk építésügyi minisztérium nem. És volt egyfajta várakozás, de hogy ez a várakozás, ez nem annyira a kompetenciájára vonatkozott a Lázári figurának, hanem inkább a potenciájára, tehát egyszerűen arra, hogy ez az erőteljes, hát valamennyire ilyen, hogyha ezt az arisztokratikust mondtad, ilyen parvenő arisztokrata elán, amivel ő neki megy a dolgoknak, az a magabiztosság, amit sugároz, meg mondjuk az a talán ennek az ő tőkéjét az emberek képzeletében azzal kapcsolatban, hogy ő egy ilyen dolgokat, intézményeket megragadó és hatékonnyá tevő az állami gazgatásban rendet tevő figura, az nyilván az, amikor 2018 előtt főminiszter volt, és egyszer már ugye járt azon a csúcson, ahol most van, ugye a csúcs az egyenlőre még csak a második számú hely.
Híráramban való napi.
A főnök mellett, igen. De hogy most erre a csúcsra tört, de hogy valójában az iránta táplált remények, várakozások, vagy azok a projekciók, amiket az ő képességeibe, rendcsinálási képességeibe vetítettek, vagy azokról alkottak, az nem a kompetenciájához kapcsolódott. A szakértőiségnek valamifajta ilyen politikától eloldozott, objektív jellegét azt kritizálandónak tartottuk, és szerintem tartjuk továbbra is. De hogy az viszont pont ennek a fonákja, ennek a megközelítésnek viszont nagyon jól látszik mondjuk a Lázár János elmúlt 2 éves miniszterségének a történetén, meg az eredményein, mert ő viszont csak politikai módon, vagy a politikai térben vezette ezt a minisztériumot, miközben minden létező kompetenciát, intézményes és szakmai kompetenciát leépített azokon a területeken, amik az ő miniszteri hatásköre alá tartoztak. És valójában ez az erőteljes politizálás, vagy ez a politikai perszóna és működésmód, amit ő képvisel, ez valójában semmi másra nem volt jó, mint hogy még nagyobb káoszt eredményezzen egyrészt, másrészt pedig tulajdonképpen elüldözze akár passzív módon, akár aktívan, úgyhogy egyszerűen felszámolt intézményeket, kirúgott embereket, szóval, hogy kipréselje az állami gazgatásból azokat a szakértői kompetenciákat, amik óhatatlanul szükségesek lennének ahhoz, hogy mondjuk a közlekedésügyet vagy az építésügyet irányítani lehessen. És ugye ez két olyan terep, nyilván ez igaz az egészségügyre is, vagy az oktatásra is, de ez két olyan terep, ahol ez a fajta szakértőiség nyilván az ilyen, valamiképpen az ilyen mérnöki jellege miatt a dolognak, vagy legalábbis ezt társítjuk rögtön a közlekedés meg az építésügyhöz, ahol ezek a szakértői kompetenciák elengedhetetlenek. És itt soha nem az a kérdés, hogy kellenek-e szakértői kompetenciák, hanem az, hogy azokat milyen politikai foglalatban működteti valaki. De itt viszont erre a zárókapcsolásra, vagy ezekre a viszonyokra, vagy erre a dialektikára semmifajta érzékenység nem volt Lázár Jánosban. Az, hogy miért, az egy jó kérdés.
Igen, és az is jó kérdés, hogy akkor miért volt ennyire látványos a kultúrpolitikai vállalása egyébként pont az építésügyi minisztériumnak, tehát hogy azzal pont tavaly júliusban, egyébként a szülnapom másnapján keltem arra, én ugye a Vár történetével foglalkozom, és ebben doktoráltam, és akkor erre keltem a szülnapom másnapján, hogy a Vár felújítása, illetve átépítése az immáron a Lázár János minisztériumához tartozó hatáskörbe került, ugye egészen ideig a várkapitányságnak a hatáskörébe tartozott, nem mint hogyha a várkapitányságnál olyan nagy biztonságban lett volna akár kulturálisan, akár műemlékvédelmi szempontból.
Ez az a különös szervezet volt, akiknek a látvány huszárai is voltak és vonulgattak a várban.
Így van, így, és hát pár éve volt pár tényfeltáró cikk, illetve azt hiszem a K-Monitor is megírta, hogy maga az alapítvány és a várkapitányság között ilyen, hát izgalmas ilyen jogi nem is tudom, brillírozás volt annak tekintetében, hogy csinálnak a közpénzből kevésbé közpénzt a felújításokra szánt pénzeknél. Tehát a média tanács elnökétől kezdve mindenki benne volt abban az alapítványban, szóval, hogy látjuk, hogy ez egy neres projekt volt, a várnak az átépítése, és engem igazából, de hát persze ezt majd 2026 április 12-e után meglátjuk, hogy ez mennyire múlt idő, de engem nem lep meg az, hogy sem Lázár Jánosnak az általános nagy politikai, ami nem kifejezetten a NER-ben elfoglalt, a Fideszben elfoglalt helyét tekintve politikai, hanem kulturpolitikai, építéspolitikai, várospolitikai hozzáadott értéke az inkább a rombolás, mint az építés útjába megy, tekintve, hogy és erről beszéltünk mi is nagyon sokszor, és azt hiszem, hogy ez rajz látszik körvonalazódni, hogy nincsen valójában a Fidesznek átfogó terve, sem azzal, hogy mit kezdünk a kultúrával, hogy valójában mi az a történelem szemlélet, a történelem hamisításon kívül, a Schmidt-Mária és Békés Márton történelem szemléletén kívül, amit igazából követni akar ez a rendszer, milyen olyan hagyományrendszerekben látja magát elhelyezni, ami valójában a nem tudom, kultúránk jelenlegi pontján értelmezhető, tehát hogy ezekre valójában nem volt megoldás. Úgyhogy nem meglepő az, hogy ezek a szimbolikus projektek nem csak úgy maradtak szimbolikusak, hogy szimbolikusan letépítve a Vár, hanem csak és kizárólag a hatalomfitoktatás, illetve a közpénzeknek a valamilyen fajta átforgatásáról szóltak, és nincsen mögötte nagyon megfejtett.
Különböző erőcsoportoknak az egymás elleni kijátszásáról, meg folyamatos mozgatásáról ebben a ilyen furcsa, nem is tudom,
határi
Tetrisben. Igen.
A káderszerzés, azt mondom, nagyon fontos lehetett ebben a projektben, és szerintem amiben egyébként a Fidesznek az intézményépítésében Lázár János kifejezetten nagy szerepet játszott, hogy kell úgy leépíteni intézményeket, hogy ezek épülésnek tűnjenek, tehát az átépülő vár, amiből kiszorulnak a régi Nemzeti Galéria, Széchenyi Könyvtár, Történeti Múzeum, ezek a régi intézmények kiszorulnak belőle, de mégis úgy tűnik, mint hogy építenénk valamit. Az építésügyi minisztérium, ami valójában mással se foglalkozott az elmúlt 3 évben, mint hogy kihúzza a listákról igen fontos országos jelentőségű fejlesztéseket, szóval hogy látszik az, hogy valójában nem is állt szándékában.
Ami ebben történt, és akkor ennek megint csak tök jó emblémája az, amit a Lázár csinált, hogy mennyire jól megmutatja azt, hogy ez a, nem tudom, posztmodern, radikális jobboldal, erre mennyire nehézkesen olvasható rá az, hogy konzervatív lenne bármilyen szempontból, mert hogy mondjuk, hogyha megnézzük a Lázárnak a mondásait, politikai vállalásait, mint közlekedési és építésügyi miniszter, akkor azon nagyon jól látszik annak a nem tudomásul vétele, vagy a mély meg nem értése, hogy valójában az, amit ők országépítésnek neveznek, kezdve onnan, hogy mi volt az első ígéret, hogy 10 év múlva nem vesszük észre Hegyeshalomnál, hogy átjöttünk Ausztriába, vagy elhagytuk az országot, és utána ugye újra és újra különböző ígéretek születtek, hasonló ambíciókkal, de nagyon kevés tartalommal, és még kevesebb intézményi háttérrel. Szóval, hogy ez a típusú országépítés, ez pont egy olyan, a szó klasszikus értelmében vett konzervatív tevékenység volna, ahol bizonyos intézmények, bizonyos kompetenciák, szakértői tudások az államigazgatásnak a stabil részeiben hosszú távon gondolkodva tudnak működni, és biztosítják azt, hogy valami fajta átgondolt koncepció alapján építsék tovább azt a, mondom, mindent magába foglaló materiális kultúrát, ami végül is alkotja az országot, azokat a tereket, azokat a tárgyakat, amik benne és amik között élünk, és amiket használunk, az autópályától a, nem tudom, kultúrházakig. Szóval, hogy ezzel kapcsolatban ennek a, egyszerűen csak az építésnek az elképesztő lassúságával, időigényességével, és ebből adódóan erre akartam kiukadni, ilyen konzervatív jellegével kapcsolatban semmifajta megértés nem volt, tehát mindig arról volt szó, az ilyen, nem tudom, ennek az ilyen permanens ellenforradalomnak, meg protestálásnak a jegyében, hogy átszervezni, feltúrni, újrakezdeni, félbehagyni minden létező projektet. Szóval szerintem ez nagyon jól megmutatja egyébként a nagyobb mintázatait, vagy átfogóbb mintázatait is az elmúlt 15 évnek, mert ez történt nagyjából minden nagy materiális és nem materiális struktúra ebből az országban. Szóval ebből a szempontból is jó kabala figura, meg reprezentálója a rendszernek Lázár János.
Abszolút. És szerintem nagyon izgalmas, hogy talán, hogy fogunk erre majd emlékezni pár évtized múlva. Már most izgalmas, hogy gondolunk vissza akár a pár évvel ezelőtti a volt, amikor egy kő darabon állt Lázár, az egy kilométer kő volt, vagy...
Nem emlékszem erre a képre.
Igen, de hogy az is mekkorát ment, és az volt ugye Lázár János kiüzetésének az egyik ilyen szimbóluma, ami után visszatért aztán a közéletbe, és hogy az ő karrierje szerintem is ezt kiválóan reflektálja, de hogy talán ennél fontosabb az, hogy az ő általa képviselt hát antiszakértői politikai perszónára szerintem egy, én azt gondolom, hogy most látunk egy választ, egyrészt a választók részéről is, hogy nagy az érdeklődés a szakmai tartalmak iránt, most nem csak a közösségi médiában, hanem egyszerűen tényleg így a politikai tartalomgyártásban is azt látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a valóban szakmai tartalom iránt, ami jó, de hogy ez tényleg párosul-e abban az ideális mértékben a politikával, ami viszont egy elvi munka, és a szakpolitikának a az átfordítása a gyakorlatba, az szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a szabályban meg tudja ugrani a szakpolitikai réteg, aki talán most egy kormányváltás esetén be tud jönni a közéletbe, vagy egy kormányváltás hiányában, például mi lesz azokkal az emberekkel, akik ezt a szakpolitikát el tudnák hozni a közéletbe és még országba
fogunk. Hát igen, csak ugye itt megint a különböző időtartamok vannak, szóval ki lehet rugdosni embereket, meg fel lehet számolni, hiszen ugye Lázár János úgy kezdte, hogy felszámolt a mondjuk a Budapest Fejlesztési Központot, de ehhez hasonló más grémiumokat a közlekedésfejlesztés területén is. Pont,
de ezeknek ilyen személyes bosszú
persze, és
alapja pont is volt, tehát még csak ennyire se szakmai, hogy lett volna szakmai
igen.
Indoka mögött.
Sőt, hogy... hát hogy ugye amellett felszámolta az egész nemzeti infrastruktúra fejlesztőt is, mint intézményt, lehet, hogy nem ez volt a pontos neve, de ugye ennek sincsen most az államigazgatásban intézmény.
Hát ezeket mind újra kell építeni.
Vagy ilyen, ezt mind újra kell építeni, csak az a kérdés, hogy és erre gondoltam a hosszú időtartammal, vagy a stratégiai gondolkodással, hogy azokat azt a szakgárdát, akit elüldöztél, aki, hogyha mondjuk úgy érzi, hogy egyszerűen nem érvényesülhet ezekben a közegekben, akkor már elvándorolt, vagy szakmát váltott, azt nem biztos, hogy megvan egyáltalán adottságként, hogy belőlük aztán újra lehessen építeni, ezért nagyon felelőtlen nyilván minden ilyen típusú rombolás, és tulajdonképpen beláthatatlanok a következményei. Arra, amit mondtál, még az jutott eszembe ez az egész kulturális kérdés, hogy ugye meg hogy mit is jelent az, hogy antiszakértői figurája, ezen először megütköztem a Lázárnak, hogy valóban ugye azt láttuk az egész miniszterkedése alatt, hogy ahelyett, hogy beszámolt volna arról, akár unalmasan, hogy milyen mozdonyok érkeznek, vagy nem érkeznek, arról beszámolt, hogy milyen problémákra, milyen megoldások fognak születni, hogy az építészeti területen milyen szabályozási változások lesznek, ugye itt született egy új építési törvény. Azzal sem történt semmi. Mármint, hogy érvénybe lépett, és egyébként egy csomó fejfájást okoz például praktizáló építészeknek.
Hogy ez nem valósult meg, amit mindenki félt, hogy ezt teljesen felrúgja.
Igen, de hogy ezeken kívül ugye mi volt mindig az alapállás, hogy Lázár János elmondta ilyen, nem tudom, valamiképpen az ilyen nagy kultúrharcos játszma részeként, hogy azért kell autópályát építeni, nem azért, mert XY régiónak ilyen és ilyen stratégiai megfontolások szerint még ilyen közúti és ilyen vasúti kapcsolatokra lenne szüksége, és ilyen érvek szólnak emellett. Nyilván ebben sincsen objektív igazság, de hogy ezek a szakmai érvek vannak, ezekből lehet választani, hanem ugye jöttek mindig a szokásos, mondom, ilyen kultúrharcos szósz mondatok, hogy a magyar ember vezetni szeret, és ezért kell autópályát építeni. Nolám, nem gondoltuk volna 20 évvel ezelőtt, hogy a MÁV-ot nem bezárni kell lassan, hanem az emberek tódulni fognak a vasútra, és ugye mindig ezekben az ilyen nemzetkarakterológiai, meg ilyen konyha szociológiai megfejtésekbe bocsátkozott, és bocsátkozik továbbra is a miniszter úr, de hát most már végül is, és akkor így körbeérünk, most már nem kell miniszterkednie, most nem tudom, hogy fizetett szabadságom van-e, vagy
sem. Engem is érdekelne valaki.
Egyébként így gyors lábjegyzet, hogy engem nagyon érdekelne Csepregi Nándor, aki ugye parlamenti államtitkárként és miniszterhelyettesként most megkapta tulajdonképpen a minisztérium vezetését, figurája, aki ott van a kezdetek óta ebben a, ne nevezzük Schleppnek, a Lázár úr kíséretében nagyon stabilan. Egyébként a 18-as választás előtt az én figyelmemet befelem azzal keltette föl, hogy mindig ő kezdte el szerintem a Fideszben talán először a legszégyentelenebbül a divatozást. Egészen
mellények,
hófehér öltön, stb. Igen. De hogy ez nagyon régóta tart ez a karrier, és mindig lépést tud tartani a Lázár különböző metamorfózisaival. Egyébként azt nem tudom, nyilván utána lehetne nézni, hogy mit csinált a mezőhegyesi számüzetés idején, mármint hogy a János mezőhegyesi számüzetésének az idején, de biztos, hogy akkor is volt valamilyen pozíciója, és ugye most újra nem hallunk róla, frontpolitikusként nem nagyon jelenik meg, én, hogy őszinte legyek, nem is láttam még mondjuk beszédet mondani valamilyen átadásnál, szalagátvágásnál. Szóval ott van Szürke Eminenciásként, és ez csak eszembe jutott, hogy tök jó lenne. Így, hogy most tulajdonképpen a mi fókuszunkba is került, mint átmeneti építés és közlekedésügyi miniszter, tök jó lenne utána nézni, hogy mit tud Csepregi Nándor, ami miatt. De valószínűleg nagyon lojális. Igen.
Igen, szerintem már csak azért is érdekes ez a kérdés, mert nyilván a Csepregi Nándor is nagyon vékony égen táncol abban, amiben Lázár János is, és ezt szerintem látszik az elmúlt hetekben, hogy valahol, meg ahogy te is leírtad, a Fidesz a saját kultúrpolitikai csapdájába esik lassan, és ebből ugye az egyetlen kiút az a vállalható, vagy legalább magyarázható szakpolitika, mert hogy mással nem tudod kompenzálni a szakértelmet hiányát, mint hogy megtanulsz valamit, amit addig nem tudtál, és eddig lehet, hogy nekik elég volt, Lázár Jánosnak elég volt a kultúrpolitikai mondatokat felmondani, és a közhelyeket felmondani, de ez most már kevésnek bizonyul, sőt veszélyesnek is. És ez szerintem már csak azért is izgalmas, mert ugye mi is sokat beszéltünk, azt hiszem arról, főleg ilyen társadalompolitikai kérdésekben, hogy mennyire káros volt a baloldal szempontjából az a fajta kultúrpolitikai, meg identitáspolitikai diskurzus, az a beszéd stílus, amiben csak ezek a nagyon nagy kijelentések és csak a nagy kultúrpolitikai kijelentések tudtak igazán érvényre jutni, és azt látjuk, hogy a Fidesz ebben örlődik, illetve Lázár János karaktere ebben örlődik, hogy nem tud többet mondani annál, mint ami a legélesebb kultúrpolitikai állítás, legyen az a romákról, abban szól, legyen az a MÁV-ról, hogy hány év kell a MÁV felújításra, tehát hogy nincsen egy szakpolitikai kézzelfogható állítás, amivel szemben vagy ami mellett tudna érvelni bárki, tehát Csepregi Nándornak nem nagyon van mit átvenni ilyen szempontból Lázár Jánostól, úgyhogy a terep az övé, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy mi lesz a minisztériummal, és hogy mi lesz a budai várral. Én azt szeretném nagyon.
De ez a dolog egy kicsit elsorvat, nem?
Hát azért szóval, szerintem a minisztériumhoz.
Nem is nagyon, mármint hogy én úgy érzem, hogy egy kicsit a közfigyelem látóköréből, vagy látóteréből is...
Tényleg nem az a égetőbb kérdés.
Történik valami, azért így mégiscsak lebontották az egyik szárnyát a párnak, ott azt újraépítik, és valószínűleg lesz egyébként egy ilyen összvér, mert hogy lesz egy ilyen felújított szárny, meg a Szent István kapu, de én azt nem látom, hogy arra lenne forrás, meg akár elszántság, hogy a befejezzék. Itt történik április után. Igen. Szerintem ami, hogy azért mégiscsak most április egy fordulat lesz, bármi is történjen, hogyha nem lesz változás, mármint hogy nem lesz kormányváltás, akkor is valami fajta változás következik majd be, és egyébként is elég kereknek tűnik most ez az elmúlt 16 év lassan, egyszerűen amiatt, hogy most van kihívó, jól ismert mantrák az áprilisi választással kapcsolatban, amik leírják ezt a helyzetet. Szóval, hogy emiatt érdemes annyiban szerintem összefoglalni, mielőtt elhagyjuk Jánost, hogy mi történt ebben a kicsit több mint másfél évtizedben, hogy ugye az a miniszterkedés, amit ő megkezdett 2022-ben, mindazzal a rombolással, kutyulással, improvizációval, átláthatatlansággal, amiről eddig beszéltünk, az megint csak valójában legalábbis nekem nagyon jól összefoglalja azt, és nyilván nagyon erősen ilyen eszencializálja is, vagy magába sűríti is azt, ami az egész 15 évben igazán nem idegesít, mert annál mondjuk erősebb érzelmeket várt ki belőlem, hogy ha már ez létrejött, akkor itt volt arra másfél évtized, hogy ezzel Még akkor is, hogyha ezzel nem értünk egyet morálisan, politikailag, de hogy ezzel az elképesztő lehetőséggel, amit ez a hatalom jelent, éljenek, és hogyha ezt az egész ilyen rendkívüli helyzetekre és a szuverenitásnak az ilyen szempontból erőszakos gyakorlására épített szisztémát kiépítették, akkor ezzel valóban országépítésbe kezdjenek. Ez az, amit sokszor mantráztunk itt, hogy nyilván számunkra, nem tudom, ideológiailag elfogadhatatlan rendszerek is működtek, olyan fejlesztő államként építettek olyan infrastruktúrákat, és alakítottak át, modernizáltak, ha úgy tetszik, hogyha ezt az elavult kifejezést meghasználni akarjuk, vagy elavultnak tűnő kifejezést, modernizáltak úgy országokat, hogy egyébként szociálpolitikailag, ideológiailag vállalhatatlannak tartjuk ezeket a rendszereket, de tudunk ilyen példákat mondani. És ehhez képest itt ezt az óriási lehetőséget, a hatalomnak a lehetőségét, azt egyáltalán nem használták ki, pontosabban egyáltalán nem éltek vele. Ott vagyunk egy ilyen adhok, improvizatív módon, nagy víziókba beilleszthetően, nem értelmezhető eredmény halmaz, részleges eredmény halmazzal, amit ezzel végre tudtak hozni. És ez biztos az én naivitásom, hogy én azt feltételeztem, tehát nekem az a magyarázat továbbra sem elegendő, hogy az az ilyen, nem tudom, moralizáló, ilyen, mondjuk azt, hogy generális ellenzéki hozzáállás, hogy dehogy nem, hát sikerült, hiszen csak arra a tőkekoncentrációra meg akartak gazdagodni, át akarták menteni a hatalmukat, létre akartak hozni egy ilyen gazdasági alternatív erőközpontot, vagy erőközpontrendszert. Én azt gondolnám, hogy azért valami fajta elképzelése arról, hogy ezzel az országgal mit csináljanak, kell lennie azoknak, akik ilyen kitartással és ilyen mélységben a politikában élik az életüket. Most mondjuk a Fidesz vezető politikusaira gondolok, de hogy én mégsem látom annak nyomát, hogy bármi ilyen stratégiai jellegű kormányzást hajtottak volna végre, tehát nem éltek azzal a történelmi lehetőséggel, ami megadatott nekik, hogy 15-16 éven keresztül tulajdonképpen nagyon kevéssé korlátozott módon irányítsák ezt az országot. És szerintem ez a, ha engem megkérdeznek, hogy miért vagyok a legdühösebb erre a 15-16 évre, akkor azt hiszem, hogy ezt mondanám. Úgy is mondhatnám, hogy akkor már csinálhattak volna jó dolgokat, hogyha kialakították ezt az elképesztő erőközpontot. Igen.
Nem tudom, hogy mennyire elhamarkodott egyébként még kijelenteni, hogy nem sikerültek azok a nagy, akár kultúrpolitikai projektek valamilyen formában, amit kitűzött magának egyébként ez a rendszer. Azzal teljesen egyetértek, hogy...
De én ezt gazdaságilag is, meg társadalmilag is értem.
Igen, szóval, hogy attól függ, hogy mi lehetett az eredeti gondolat, és azt nem tudjuk, hogy mi volt, és én a rendszer leépíthetőségében se vagyok teljesen biztos, hogy olyan könnyű lesz megszabadulni.
Ja, egyáltalán nem.
Úgyhogy én még egy kicsit óvatos vagyok azzal kapcsolatban, hogy a sikertelenségét kijelentsem ennek a rendszernek, de az biztos, hogy azokhoz a dolgokhoz, amiket most, hogyha jól értem, te a jó dolgok közé sorolsz, mint hogy infrastruktúraépítés, hogy legalább pár dolog megvalósulhatott volna, hogy legalább lenne nem csak stadionunk, hanem mondjuk egy jó reptéri bevezetőnk, vagy valamilyen olyan vasútfejlesztés, ami tényleg a kompetenciába tartozna, mondjuk az említett politikusi körnek, ezekben tényleg nem történt, de szerintem nem is nagyon meg lennék lepődve, ha ez lett volna a cél valójában, vagy hogyha meg lett volna hozzá a szakértelem. Tehát, hogy nem elvárható, azt hiszem, hogy...
Persze, hát ebbe tartozik.
De hogy szerintem ennyi, hogy nem volt. És néha azt is érzem, hogy talán a közelben kicsit túl dimenzionáljuk a szándékot a Fidesz politikusai részéről, illetve azt is, hogy mennyire vannak a teljes tudás birtokában bizonyos politikai szereplők, most tényleg konkrétan csak Lázár Jánossal kapcsolatban. Én nem hiszem, hogy ő ért egyébként a kultúrpolitikához, vagy az építés politikához, vagy a várospolitikához, vagy ehhez bármilyen olyan szakértelmi részt hozzá tudna tenni, amit ne tudna bármelyik másik fideszes politikus, csak másik fideszes politikusnak nincs akkora, nem tudom, beszélőkéje és képessége meggyőzni a meglévő szavazókat. Szóval, hogy szerintem sokkal egyszerűbb valószínűleg a megoldás arra a kérdésre, hogy miért nem tudtak többet tenni az ország építésének érdekében, és szerintem csak annyi, hogy nem se szakértelem, se szendék valójában. Szóval én szerintem nem Gramsit olvasott Lázár János a szemüzetése idején.
Igen.
Nem hiszem, hogy valójában lett volna ilyen.
Igen, bár most, hogyha most már ezt kinyitottad, ugye tulajdonképpen úgy is értelmezhetjük ezt a 2022-es valóban meglepő megbízatást, hogy miért éppen ő lett ennek a tárcának a felelőse, hogy ugye emlékezzünk a híres listára, ahol a soha annotációval láttál a különböző projekteket, tehát ugye a különböző hosszú idő alatt előkészített és hosszú távra szóló projekteknek, közlekedésfejlesztési, építési projekteknek a kivégzését jelölte, igen, vagy megszüntetését jelölgette. Hogyha erre visszagondolunk, akkor tulajdonképpen egy ilyen romboló ágensként bízta meg ezzel a tárcával Orbán Viktor, vagy ezzel a miniszterséggel Orbán Viktor, tehát valamennyire lehet, hogy a feladata is volt ez a rombolás, és hogy erre mi a válasz, nagyon nehéz nem más belelátni ebbe, mint hogy egyszerűen fel is adták azt, hogy valami fajta összefüggő infrastruktúrális hálózatként gondoljanak az országra.
Nem is kérte őket számon senki, tegyük hozzá, hogy azért az ellenzéki terepmunka sem arról szólt, hogy...
Nem, bár ebben, ugye pont ezzel kezdtük a műsort, hogy ebben változott a közhangulat, és nyilván nem függetlenül politikai figuráktól, meg fejleményektől, de hogy ez egyébként addig is meglevő ilyen civil, nem túl hangos, de ilyen civil kezdeményezések, társadalmi szerveződések, amik egy-egy helyi ügyben bizonyos építési projekt, iparfejlesztési projekt, környezetszennyezés, vagy más társadalmi érdeksérelem miatt szerveződtek, azok be tudtak csatornázódni ilyen a nagyobb politikai léptékbe is. De hogy csak azt akartam mondani, hogy ha viszont abból indulunk ki, hogy végül is ő elvégezte azt a romboló munkát ezeken a fejlesztési, átfogó fejlesztési kapacitásokon, amit kellett, akkor lehet, hogy itt tényleg annyiról volt szó, hogy az volt az elképzelés, hogy az EU-s pénzek elapadásával, meg ezzel a gazdasági stagnálással végső soron ilyen pont vagy vonalszerű, egymással össze nem kapcsolt, valamifajta nagy országépítésben, vagy nemzeti infrastruktúrában nem összekapcsolódóan egy-egy nagy külföldi befektetést jelentő iparfejlesztésre, akkumulátorgyárra, valamilyen, nem tudom, külkereskedelmi, vagy külgazdasági deal mentén megkötött közlekedési folyosóra, lássuk a, nem tudom, példaként a Belgrád, Budapest vasutat. Szóval, hogy ezeket az adhok projekteket, ezeket valamiképpen el tudja menedzselni a magyar állam, úgyis arra hagyatkozik majd, hogy ezeket részben mind az építésüket, mind a fenntartásukat privatizálja, koncesszióba adja, vagy most gondoljunk azokra végül nem beteljesedett álmokra, a Mini Dubajtól a nem tudom, kínaiaknak koncesszióba adott, megint csak ilyen zárványként fejlesztett reptéri vasútig. Tehát, hogy valami fajta ilyen klasszikus, ilyen szigetszerű, vagy zónaszerű ilyen neoliberális felosztása ennek a, vagy széttagolása ennek a fejlesztéspolitikának, az is lehet, hogy ez volt, vagy meg mindig ez az elképzelés, és ezt kellett végül is politikailag Lázár Jánosnak képviselni, és akkor végül is naív kérdés, hogy miért végzett ilyen rombolást. De hoztál te egy témát, ha már a helyi ellenállás sikertelenségéről vagy sikerességéről beszélünk, ami pedig a Balaton-Szemesi, hogy léptéket váltsunk itt az országépítésből, ami pedig egy sikeres Balaton-Szemesi hát mi is NIMBY kezdeményezés.
Kedves balatonszemesiek, kedves nyaralói tulajdonosok, és mindenki, aki szereti Balatonszemest. A mai napon képviselőtestületünk munkamegbeszélést tartott, és egyöntetően arra az álláspontra jutottunk, hogy jelenleg a balatonszemesi sportpálya hasznosítása és egyéb feladatait napirendről levettük.
Csak azt akartam mondani, hogy a...
Bocs, Rákos rendező, mert azért is hasonló, mert az is kis kezdeményezéseknek lett a...
Persze. Mert
látszik azt, hogy kell igenis átadni, vagy kell a politikai szintérre és a politikai szintre emelni ezeket a kisebb ügyeket ahhoz, hogy láthatóvá váljanak. Most nyilván a szemesi focipálya történet, ez még alakulhat, mert most csak levették a napirendről egyelőre, de látjuk azt, hogy van értelme.
Igen, és csak annyi, hogy abban egy kicsit vitatkoznék veled, hogy szerintem a nagyon fontos és nagyon szimbolikus, és nem tudom, az ilyen szimbolikus építéspolitika halálcsillaga az elmúlt 15 évben a Vár. Nem kezdtem részletezni, hogy miért. Nagyon fontos, de hogy szerintem valójában annak nagyobb, már mint az ilyen mikroügyeknek, mint amilyennek egy focipálya elépítése valamilyen lakóparkkal történik, abból a szempontból, hogyha ezeket összeadjuk, akkor ezeknek nagyobb politikai felhajtó ereje van, vagy politikai ilyen csoportképző ereje lehetett volna, és reméljük lesz a jövőben, mint akár a Várnak, amiből erről sokat beszéltünk, amivel kapcsolatban a konszenzus azért valószínűleg az, hogy ott a Várhegy tetején cirádásabbak és nagyobbak lesznek-e az épületek, az többek számára egy elfogadható és nyugtázható dolog a magyar társadalomban, mint mondjuk az, amivel kapcsolatban azért sokkal több ellenállás, kiábrándultság, akár dű fogalmazódik meg minden magyar településen, hogy miért áldozták föl a településképet ezeknek a városoknak az élhetőségét, egyszerűen csak a mindenfajta korlátozás nélküli beruházói vagy befektetői nyerészkedés oltárán, mert hogy ez történt, tehát egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy lehet, hogy nagyon banálisnak vagy kis eredménynek tűnik egy ilyen focipályát megmenteni.
Nem, egyáltalán nem tudok.
De ez valójában egy fontosabb politikai kérdés, mert hogyha abban a visszatekintésben utazunk, ami már itt többször megjelent ma, akkor ugye megint csak arról van szó, hogy itt ígértek, volt itt típustervkönyv, polgári jóízlés, a nemzeti tájnak a védelme, és ehhez képest az elmúlt 15 évben ezzel kapcsolatban nemhogy eredményeket nem értek el, de olyan mértékben épültek át a települések, és akkor erre nagyon jó a Balaton környékén, ami történt, nem tudom, földszint plusz 3-4 szintes üvegkorlátos hőszigetelésre vakolt, tok-tok homlokzatos borzalmakkal, hogy erre semmifajta politikai hatása nem volt a társadalomnak, vagy hát biztos nem olyan mértékben, mint amit egyébként igényelt volna demokratikus kontrollként, igényeltek volna ezek a helyi politikai közösségek. És ebben valójában én nagyobb tragédiának tartom ezeket az ilyen hétköznapi vagy az országban elterjedt gyakorlatait ennek a másfél évtizednek, mint ezeket a nagy kiemelt...
Hát igen, és már csak azért, vagy én ezzel teljesen egyetértek, nyilván mondjuk a Budai Vár, mint egy szimbolikus tér, szimbolikusan is fogja hozni ezeket a mintákat, ezzel teljesen egyetértek, hogy, és ráadásul a legtöbb ilyen beruházása a Balaton környékén, az tipikusan vagy régi kempingeknek, ugye a szocializmus alatt mindenféle úttörőtáborok, szakszervezeteknek a kempingjei épültek hagyományosan a vízpart közelébe, illetve általában a főút és a vízpart közötti szakaszon terültek el ezek a nagyobb területek. Ugye Szemes ebből a szempontból azért is egy kiemelt helyszín, mert ott 3-4 ilyen régi kemping is volt, és hát emiatt nyilván ezek a kempingek már nagyrészt felszámolódtak, felszámolás alá kerültek, de maga a focipálya az ebből a szempontból szintén szimbolikus a helyi közösségnek, nem feltétlenül a foci miatt, hanem azért, mert az egy nagyon fontos helyszíne a szemesi életnek.
Hát igen, és ugye ezt is lehet skálázni, tehát csak annyi ehhez záró gondolatként, hogy mondjuk szerintem elsétálni, főleg egy ilyen, egy ködös napon, mondjuk a Bosnyák téri piac mögé, tehát szerintem ami ott történt, vagy egy-egy több ezer lakásos lakóparkba, az valójában szerintem jobban foglalja össze azt az ilyen, hát nem is tudom, a közös környezet kultúránkkal kapcsolatos teljes nihilizmust és cinizmust, ami jellemezte
minden
szlogen ellenére ezt a kormányt. Nem.
Még nem.
Az Elit Korzó az melyik?
Zenit
Korzó. Ez?
Igen.
Ja, de. Csak nem jegyeztem meg a nevét. Persze. Szóval szerintem az a Várnál és a Ligetnél sokkal jobban összefoglalja azt, hogy mi történt. Tehát, úgyhogy mindenkinek hát, javaslom, hogy szafarizzon el oda.
Abszolút, és ugye mivel az mint nem kultúrpolitikai helyszín, hanem nagyon egyszerű és letisztult valóságában a Fidesz építés politikájának tényleg
az eszenciája.
Az eszenciája. Ami igazából egy annyira ilyen hosztilis környezet, hogy szerintem egyébként hát egy nagyon szomorú, de szép mementója annak, hogy...
Ezt ugye kitagadta az a Hatit
iroda is. Hát már, igen.
Vagy ezt, hogy mondjuk kitagadta, vagy hogy mondjuk mikor, mindegy,
nem
igen.
Nem hogy az építészkozókban hogy van a kitagadás.
Nem vette a nevére.
Igen.
Ja.
Eddig izgalmasak voltak. Szerintem még amikor kezdtük,
hát tulajdonképpen
is róla, hogy amúgy izgalmas lenne ez a Hadid iroda által épített.
Bár úgy, ugye, hogyha a technokrácia városépítészeti álmairól beszélünk, akkor tulajdonképpen a 2000-es évek gyurcsányféle kormányzati negyed terveinek és álmainak valami fajta késői realizálása is lehet, hiszen azokat ugye a Zenit Korzón kívül minisztériumok meg állami intézmények fogják belakni.
Hát meglátjuk ide, igen.
Igen. Oké, és akkor szerintem ilyen kis színesre maradt időnk. Amit még akartam mondani, hogy mindenkinek ez inkább műsorajánló, és kapcsolódik abszolút a fejlesztőkhöz, vagy ezekhez a nagy városfejlesztési projektekhez, hogy volt néhány nappal ezelőtt a Kékben egy, van a Kéknek ez a Trust Your Architect.
A Kortársépítészeti Központnak.
Ja igen, bocsánat, köszönöm. A Kortársépítészeti Központnak akkor azt is lefordítsuk, bíz az építészetnek. Szóval a Trust Your Architect beszélgetés sorozata, ahol számomra meglepő módon azon kívül, hogy Szemerei Samu építésszel jelennek Csaba szociológussal, aki volt itt vendég is, és kritikai városkutatóval a megfizethető lakhatásról beszélgettek, ebben a beszélgetésben résztvevőként megjelent Ser Sándor, aki ugye a Market ZRT-nek az egyik vezetője, és egyébként egy másik kifejezetten az építkezések területén, vagy azoknak a lebonyolítása területén magas beosztásban lévő kollégáját is magával vitte, és szerintem ez egy tök izgalmas beszélgetés volt, hogy nem az volt, hogy mindig ugyanabban a körben azok, akik egyébként is kritikusan szemlélik általában azt, hogy hogyan építenek ezek a nagy fejlesztő cégek, megbeszélik egymással, hogy minden milyen szar, hanem elment Ser Sándor, és szerintem voltak számomra meglepő észrevételei. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg ezt a beszélgetést. Aztán mondom, hogy sziporkázóan izgalmas volt, de egyre izgalmasabb, és aztán eljutunk oda, hogy tulajdonképpen Ser Sándor is kimondja azt, jó, nem azt, hogy építsünk 200 ezer fantasztikus önkormányzati lakást a következő 10 évben, azt mondja, hogy ahhoz, hogy lehessen megfizethető lakást építeni, még akkor is, hogyha problematizálta, hogy mit jelent a megfizethető, kinek, de a lényeg az, hogy lehet mondjuk a mostani elképesztő árakhoz képest, vagy ezen piaci keretek között lehessen megfizethetőbb lakásokat építeni, a város jó helyein, mármint hogy így pozíciójukat tekintve, ahhoz igenis versenykorlátozó intézkedésekre van szükség, neki erre a receptje az leginkább az, hogy persze az önkormányzatok, vagy az állam, a közületek azok készítsék elő úgy ezeket a rozsdővezeti telkeket, nagyjából erről beszél, hogy nekik legyen alkalmuk ott olcsóbban építeni, de mondjuk abszolút nyitott arra, hogy ne kelljen minden ilyen fejlesztés alá még garást építeni, hiszen az jelentősen csökkenti a költségeket. Szerintem tök izgalmasan beszélnek arról, hogy az építészek mindig vágyakoznak a moduláris építkezés, meg az ilyen új hullámos előregyártás iránt, hogy ennek milyen korlátai vannak. De mondom, szerintem a legizgalmasabb az, hogy van ilyen mondás, hogy ha azt akarjuk, hogy 10 év múlva a Hungária körúton belül tudjanak magyar emberek lakni, ahhoz mindenképpen be kell avatkozni ezekbe a piaci folyamatokba, és támogatni kell valamilyen közpolitika mentén azt, hogy bérházak épülhessenek, hogy ennek nyilván a jogi szabályozása, meg az építésügyi szabályok is lehetővé tegyék azt, hogy azt a státuszkót, ami most a fejlesztést jelenti, vagy a fejlesztésnek ezek a mechanizmusai, amit fenntartanak státuszkót, ezt változtatni lehessen, azon változtatni lehessen.
Elég jól látottad, hogy a külső kerületekben van megfizethető telekár, ott még éppen megfizethető telekár, mindaddig, amíg el nem kezdődik egy beavatkozás a önkormányzatok és az állam részéről, ahol ezt letörik, ezt a mondjuk Hungária körgyűrűn belüli telekárakat, kisajátítással élnek, nem tudom, tehát hogy kicsit a versenykorlátozó intézkedéseket tesznek a nagy magasztos cél érdekében. Ha nem tesznek, akkor egyébként maradnak a külső kerületek, ahol olcsón elérhető telkek vannak. De már nincsenek, az a rossz hír, tehát hogy ez nagyon drasztikusan megváltozott, mert ugye mindenki reagált, tehát a telek tulajdonosok is reagáltak az otthonstart programra, a telekárak 50%-kal följebb mentek, tehát egyre nehezebben lehet ilyeneket kiszámolni. Nem számítok arra, hogy a Hungária körúton belül sok nagy számú megfizethető lakásprogram legyen. Ezben áttörés csak a telekkel kapcsolatos állami és önkormányzati együttműködés, meg MÁV, meg tehát az állami cégek és ezeknek a pangó telkeinek a hasznosítása jelenthet.
Nekem az volt az érdekes ebben a beszélgetésben, hogy ahhoz képest, mint amire számítottam, és ilyen erős előítéleteim voltak, egy olyan figuraként tűnt fel, most kérdés, hogy ebből mennyi volt a, nem tudom, reprezentáció vagy a vetítés, akivel lehet tárgyalni, és ez csak azért fontos, mert ez azért mégiscsak Magyarország egyik legnagyobb ilyen ingatlanfejlesztő cége. Persze, nekem egyébként, ami ezzel kapcsolatban érdekes, hogy mondjuk pont ebben az újpalotai beruházás mentén, amilyen vita zajlott, hogy abban megjelent a... Szóval nekem a megfizethetőséggel kapcsolatban, meg a lakásépítés elszabadításával kapcsolatban mindig az észrevétem, vagy azon szoktam gondolkodni, hogy mindig a mennyiségi problémaként kezeljük ezt, és hogy ezekben egyszerűen annyira rettenetesen néznek ki, az a kevés dolog, ami látható abból, hogy mondjuk hogyan néznek ki ez a nagyon sűrűn, ugye tele spekulált lakásépítés, hogy a minőség is felbukkant, mint téma. Tehát nem csak az, hogy legyen, épüljön sok lakás, és akkor abból valamennyi majd megfizethető lesz, és lenyomja az árakat a növekvő kereslet. Oké, ennek most amúgy is ugye van egy ilyen felfutása ennek a kínálati oldali liberalizmusnak, vagy fejlesztésnek, YIMBY mozgalomnak, hogy igenis épüljön sok dolog, és korlátozzuk a korlátozásokat, meg a szabályozásokat. De hogy szerintem tök fontos, hogy mindig emellé, és ez még mindig nagyon halk, azt is képviseljük markánsan, vagy emellett, hogy politikai társadalmi követelések alapja lehet nem csak a mennyiség, hanem a minőség is a lakhatással kapcsolatban, főleg, hogyha arra nem csak egy ilyen privát dologként, vagy identitás kifejezőként, vagy fogyasztási, vagy befektetési cikként gondolunk, hanem valamiképpen hozzácsapjuk az alapvető infrastruktúrához. És annak a minőségével kapcsolatban vannak követeléseink, és ez politikai téma, ugyanígy a lakhatással kapcsolatban is. Az, hogy a lakhatás minősége milyen, az nem csak ízlés kérdés, vagy ilyen aspirációs kérdés, hanem szerintem ezt is be kell építeni ezekbe a követelésekbe, amiknek aztán mégiscsak lehet eredménye. Végül is, ez nem tudom, hogy mennyiben indikatív, de a Tisza sem tudott már anélkül kampányt és program javaslatokat, vagy program kezdeményeket felépíteni, vagy talking pointokat gyűjteni, hogy ne említett volna meg nagy arányú bér lakásépítés, mindegy, hogy ebből mi lesz. De ott volt az a, most, hogy ez a körülöttük lévő szakértőktől származott ez a dolog, vagy azért érzik azt, hogy szerintem ez nem különíthető el ilyen markánsan, hogy ez igenis a társadalomban is egy fontos kérdés. Ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. De szerintem akár egy ciklussal ezelőtt, de két ciklussal ezelőtt biztos, hogy szó sem volt arról semmilyen politikai párt részéről, hogy ez egy főszlogán legyen. Szóval,
igen. Illetve hát nem a hiteles szereplőktől a Tiszával kapcsolatban szerintem akkor, amikor ugye a lakhatási része a programnak már tudható volt, szerintem hát egy évvel ezelőtt már volt szó ezekről a konkrét lakhatási kérdésekről. Egyébként Magyar Péter ugye bejárt a Rákos rendezőt is még, amikor a kampánya indult. Tehát mit is akartam ebből kihozni? Hogy egyszerűen az, hogy a lakhatási problémákat nem ilyen szociológiai és elméleti síkon megközelítve, hanem konkrét lakhatási, megélhetési, egészségügyi, hozzáférési, infrastruktúrális kérdésként is értelmezni, azt szerintem hát sajnálatos módon ugye nem tudta hozni az ellenzék eddig olyan meggyőző módon, mint az utóbbi másfél évben a Tisza. Hogy ez jó vagy rossz, azt mindenki magának kell, hogy eldöntse, de hogy ez sajnos egy tény. És hogy a minőségre visszatérve, természetesen az, hogy az építés minősége az nem szerepelt eddig az ilyen fontos kitételei között, mondjuk az olyan beruházásoknak, ami önkormányzati telken valósul meg, és akkor cserébe az önkormányzatot, hogy fel sem merült ez a fajta struktúra. Nagyon sok esetben, hát nyilván az elmúlt 15 évben a Fidesz kiemelt beruházásai miatt nem, vagy a kormány kiemelt beruházásai miatt nem valósulhattak meg, de hát szó sem volt erről a konstrukcióról. Úgyhogy én tényleg nagyon izgatottan várom, hogy szintén Rákos rendezővel kapcsolatban mennyire lesznek tarthatóak ezek a megfogalmazott célok, mert ez valahol egy pilot projektje lesz, szerintem nagyon sok más. Még akkor is, hogyha még sok év mire elkezdődik maga az építkezés, de az, hogy hogyan, milyen döntéseket hozza majd a fővárosi önkormányzat azzal kapcsolatban, hogy milyen szabályokat tartat be a beruházóval és a kivitelezővel, az mértéke lesz a későbbi városfejlesztési projekteknek, és aminek része kell, hogy legyen a minőség, illetve része kell legyen az, hogy a fenntartási kötelezettségek valakinek az érdekében kell álljon, hogy olyan mértékben háruljon az önkormányzatra, hogy megérje fenntartani ezeket az épületeket, tehát hogy a minőség garantálja azt, igen, hogy fenntarthatóak.
Igen, de hogy szerintem, és akkor zárásként, vagy hogy ha valahogy végigvonult, persze ilyen bizonytalanul, de az, hogy ezek a kérdések mindig valami fajta ilyen kulturális projektbe is illeszkednek, hogyha ezt a motivumot követjük, akkor a minőség kérdése az valójában arra vonatkozik, hogy az, hogy hogyan építünk embereknek, ez most rendkívül közhelyesen hangzik, de közben meg nem használjuk ezeket a fogalmakat, az, hogy hogyan folytatjuk a várost, hogyan építjük tovább, hogyan építünk embereknek házakat, az valami fajta, azon kívül, hogy ez gazdasági, szociológiai, infrastruktúrális, ökológiai kérdés, mindezeket valami fajta kulturális projektbe kell ahhoz. Ez lehet sokfajta, sokarcú, sokszólamú ez a kulturális projekt, de ez hiányzik nagyon, hogy azt megértsük, hogy ez egyben egy kulturális tevékenység is, a városépítés, és ebben nagyon rosszul egyébként nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, nyilván eltérő léptékben vannak hiányosságok, de ez hiányzik olyan országokban is, amikre egyébként példaként mutogatunk, hogy ott jobban mennek ilyen szempontból a dolgok. Az, hogy legyen valami, ugye főleg német nyelvterületen létezik, vagy bevett ez az építéskultúra kifejezés, szerintem ez nálunk is nagy kérdés, hogy az ilyen elszigetelt projekteken kívül, hogy azok hogy néznek ki, milyen formát kapnak, hát a város egészét milyen kulturális...
Az építési törvény az ennek volt az eredet kísérlete volt.
Hát csak
semmi. Igen, csak hogy hangsúlyozzuk, hogy a feladatot látták, és rosszul.
Persze, hát, de sem intézményeket nem építettek ezzel kapcsolatban, nem a társadalmiasításában, nem vettek részt, nem építettek kapcsolatokat vonatkozó oktatási intézményekkel, a szélesebb társadalommal, kiállítások.
Hát az intézményépítési rész,
bár egyébként
ami a nehezebbik.
Van YouTube csatornája és a hely.hu, vagy ilyesmi, szóval végül is lehet, hogy próbálkoztak ezzel, de egyelőre még nem járt sikerül. Amit megszabályozást hoztak, azt nem nagyon látjuk, hogy betartották volna. Jó, köszi, Orsi.
Én is köszönöm.
És nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattátok és megnéztétek ezt az adást. Támogassátok a Partizánt, csatlakozzatok a rendszeres támogatói közösséghez, és csatlakozzatok, vagy hogy mondjuk ezt, támogassátok Orsi Substack oldalát is. Sziasztok!